Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Az esküvői harangok alig 8 napja halkultak el, amikor a 21 éves Jordan Graham lelökte egy szikláról újdonsült férjét az Egyesült Államokbeli Glacier Nemzeti Parkban. A tragikus hegyi túra az ifjú párt hivatott összekovácsolni, de a férj Cody Johnson számára szörnyű véget ért. A halállal végződő kirándulás története alapjaiban rázta meg az erősen vallásos Montanát. 2013. június 29-én Cody Johnson és Jordan Graham eljárta első táncát, mint házaspár. A tánc alatt saját daluk szólt, amit Jordan és barátai írtak és hangszereltek csak erre a jeles alkalomra. A fiatal feleség olyan dalra szeretett volna először asszonyként táncolni a férjével, amire életük végéig emlékezni fognak. A dalba beleszőtték Montana csodaszép természeti adottságait, ahol a pár egymásra talált és letelepedett. Erre a hónapokig szervezett romantikus eseményre mind a templomi, mind a világi barátaik összegyűltek és együtt ünnepeltek az ifjú párral. Annak ellenére, hogy Jordan és Cody fiatalok voltak, már megtervezték közös életüket. Házat vettek a Montana-beli Kalisperben, ahol a családjuk is élt, és már el is kezdtek beköltözni. Mindketten izgatottan várták közös életük elkezdését. 2011-ben találkoztak először és kezdtek el járni. Jordan a barátai szerint mindig is egy kedves fiút szeretett volna, akivel összekötheti az életét és gyerekeket szülhet neki. Cody pedig barátainak mindig egy jó keresztény lányról áradozott, akit feleségül vehet. Hát Jordan tökéletesen megfelelt ennek a kívánalomnak. Vallásos családban nőtt fel és aktívan részt vett a helyi hitéletben. A közös barátaik szerint Cody szinte azonnal fülig beleszeretett a lányba, majd hogy nem a lába nyomát is megcsókolta volna. Másfél évnyi együttjárás követően meg is kérte Jordan kezét. A lány ekkor még csak 21 éves volt, és nem igazán tapasztalta meg a város falain kívüli világot. Ott nőtt fel, és többnyire a helyi vallási közösségen belül vállalt munkákkal és önkénteskedéssel töltötte idejét. Az esküvő tervezése és szervezése hatalmas izgalmat jelentett számára, mint meg annyi arra, ő is érezte a nyomást, hogy tökéletes és egyedi legyen az esküvője, ahol minden klappol. Még számára kevésbé kényelmes munkákat is elvállalt a templom körül, csak hogy keressen egy kis extra pénzt a nagy alkalomra. Szerette volna maga is kivenni a részét a költségekből. A másik oldalról Cody nem montanai származású volt. A kaliforniai San Joséból jött, és csak 2002-ben költözött édesanyjával Kalisperbe. A város határában található nemzetközi telekommunikációs cégnek dolgozott. Annak ellenére, hogy új fiúként kezdte pályafutását, hamar szerzett maga köré barátokat. A kaliforniai tengerparttól merőben eltérő hegyvidéki élet nem zavarta. Otthon érezte magát, és gyorsan beilleszkedett a közösségbe. De mindez 2013. július 8-án megváltozott. Cody munkatársai jelezték, hogy nem jelent meg a műszak kezdetekor a munkahelyén. Ami nem volt rá, ő sosem lógott. Meg egyébként is az esküvőjét követően elég valószínűtlen, hogy egy görbe nappal veszélyeztetni a munkahelyét. Tudták, hogy újdonsült feleségével, Jordannel nemrég tértek vissza a nászútjukról, és a dolgos mindennapok előtt kicsit még pihengettek otthonukban. Órák teltek el. A főnöke és barátai többször is próbáltak Codyval kapcsolatba lépni telefonon. Mint hiába, nem jelentkezett. próbálták hívni új feleségét, Jordant is, de őt sem sikerült elérni. Még több idő telt el, és a nap csak haladt előre. Cody édesanyja is felhívta Jordant, aki neki felvette a telefont. Megkérdezte tőle, hogy látta-e Codyt, vagy hallott-e felőle. Jordan válasza az volt, hogy nem. Állítása szerint utoljára előző este látta Codyt, amikor is elment otthonról valamilyen barátaival, de nem tudja, kik voltak és hogy hová mehettek, de férje azóta nem jött haza. Ezzel egy időben Cody egyik barátja üzenetben kérdezte Jordant, hogy hallott-e Codyról. A válasz itt is ugyanaz volt. Utoljára akkor láttam, amikor elment valahová a barátaival, akik Seattle-ből jöttek hozzá látogatóba. A helyzet nem tűnt valami rózsásnak, hisz senki sem tudta Codyt elérni, és Jordan sem tudta, kivel és hol lehet. Cody édesanyja nem tudott más tenni, mint elmenni a Kalisperi rendőrkapitányságra, és hivatalosan is bejelenteni fia eltűnését. De furcsa mód Jordannek nem akarózott csatlakozni hozzá. Talán pont ezért a nyomozók és a barátok már a kezdetektől gyanúztak, hogy valami nem stimmel körülötte. Nem értették azt az érdektelenséget, amit az ügy iránt mutatott. Az alig párnapos férje elment kocsikázni egyik este, és nem tért vissza. A barátoknak meg a rendőrségnek kellett őt noszogatnia, hogy ha-ho, ébresztő, itt valami nem stimmel. A gyanújuk ellenére egyelőre csak a fiú felkutatására koncentráltak. Hamar híre ment, hogy eltűnt, és sehol sem találják. Természetesen mindenki Jordanhez fordult azzal a kérdéssel, hogy tud-e valamit férjéről, de ő mindig ugyanazt a választ adta. Előző este vacsorázni voltak egy barátjuknál, és amikor hazaértek, Cody átült egy másik autóba, amiben többen is ültek, és elhajtott. Azóta nem hallott felőle, vagy kapott tőle üzenetet. A kocsiban lévő barátokat pedig nem ismerte. A pár közeli ismerősei azért sejtették, hogy több is van ebben a sztoriban, és hát kétkedve fogadták a rövidke és rozoga kis történetet. Jordan iránt ellenérzésük csak fokozódott. Jordan már két nappal az esküvőt követően panaszkodott barátnőinek, hogy teljesen ki van készülve és kezdi meggondolni magát Codyval és az egész házasság dologgal kapcsolatban. Három nappal az eltűnést megelőzően Jordan üzenetet küldött legjobb barátnőjének, aki egyébként az esküvői tanúja is volt, azzal, hogy Cody agresszív és igen heves vérmérsékletű, és ő nem volt felkészülve arra, hogy az új férje így fog viselkedni vele az esküvőjük után. Nagyon meglepte és frusztrálta a dolog. Egy másik barátjának üzenetben azt fejtegette, hogy boldognak kellene lennie, de valamiért nem az. Az nem tiszta, hogy Cody tudta-e, kis felesége miket írogat másoknak a házasságukról és róla, vagy hogy a családnak tudomása lett volna bármilyen jellegű problémáról. Az esküvő követő első hétben, miközben Jordan csalódottságát kürtölte körbe a barátainak, Cody épp ellenkezőleg boldogan újságorta ismeréseinek és szeretteinek, hogy végre boldog, és hogy mennyire várja a Jordan meglepetését, amit július 7-ére ígért neki. Egy Eddie nevű cimborája golfozni hívta arra a napra, de visszautasította, mondván, hogy nem tervezhet semmit akkorra, mert felesége valamilyen meglepetéssel készül. Cody egyébként semmit nem mondott arról, hogy neki és Jordannek bármilyen problémájuk is lenne, vagy hogy a feleségével szemben bármilyen haragot is érezne. Július 7-én Jordan üzenetben azt írta egyik barátnőjének, hogy beszélni fog Codyval a vérmérsékletével kapcsolatban, és hozzátette, idézem, ha nem hallasz felőlem ma estig, valami bajom történt. Még aznap este ráírt ugyanarra a bari nőre, hogy minden oké, de teljesen ki van akadva. Ezek az üzenetek akkor, Cody eltűnését megelőzően, nem jelentettek semmit. De most, hogy a férj nyom nélkül eltűnt, Jordan barátnői kezdték úgy érezni, hogy valami nagy baj történt. Valahogy, amit Jordan Codyról és a váratlan baráti kocsikázásról állított, nem passzolt azzal, amit a barátoknak írogatott arról, hogy mit tervez aznapra. Azaz, hogy Codyval a düh kitöréseiről fog beszélgetni. Természetesen a barátok jelezték gyanújukat a nyomozók felé, akik az FBI-jal karöltve maguk is elmentek meghallgatni Jordan történetét. A rendőrség kihallgató szobájában Jordan elmondta, hogy július 7-én ő és Cody a barátaikkal vacsoráztak, majd hazavezettek. A hazafelé úton Cody telefonhívást kapott, ami látszólag feldühítette. Este 3:40-kor értek haza, amikor is Jordan, mondván, hogy a telefonja lemerült, és még nem hozta át az újházba a töltőjét, átült saját kocsijába, és töltőért ment. Útközben Cody ráírt, hogy kocsikázni megy valami barátaival, akik most érkeztek hozzá egy másik városból. Mikor visszaért, egy sötét színű SUV-ot látott elhaladni, és azt gondolta, Cody is abban ül. A rendőrök végighallgatták a mesét, majd rákérdeztek, hogy láthatják-e az említett üzenetet Cody-tól. Jordan válasza az volt, hogy hát azt nem. Ő is és Cody is mindig azonnal törlik az üzeneteiket, és az így már nincs meg. Ez volt az első intőjel. A hatóság nem igazán tudta, hogy mit kezdjen Jordan történetével, és bizonyítékuk sem volt ellene, hogy letartóztassák. Így végül hazaengedték. Két újabb nap múlt el, és a nyomozók nem jutottak közelebb Cody megtalálásához. Nem érkezett be semmilyen információ arról, hogy megtalálták volna, vagy hogy jelentkezett valamelyik barátjánál. Eközben civil keresőcsapatok szerveződtek, hogy átfésüljék a város környékén található helyeket, Cody után kutatva. Jordan is csatlakozott az egyik ilyen kutatócsapathoz, akik a Glacier Nemzeti Park belsejében néztek körül. A park meglepően közel, körülbelül 45 perces autóútra van csak Kalispertől. A csapat július 11-én kezdte meg a keresést Cody nyomai után. Nem sokkal ezután a parkot felügyelő rangerök hívást kaptak, miszerint egy férfit találtak a parkon belül egy magas szikla lábánál. Amikor az ügyeletes ranger megérkezett a helyszínre, hogy találkozzon a hívóval, igencsak meglepődött. Hallgasd meg a Bűntények Podcast többi epizódját is Spotify-on, vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjeidet. Kövess Facebookon és Instagramon, ahol az ügyekhez kapcsolódó képanyagokat is megtalálod. A személy, aki megtalálta a férfi testét, Jordan Graham volt. Jordan elvezette a rangert az útról letérve egy szikla szélére, ahonnan lenézve bizony láthatták a majd 100 méteres mélységben heverő holttestet. A nő egyből jelezte, hogy azt gondolja, a férfi a szakadék mélyén az ő eltűnt férje, Cody. A testet látván a ranger rádión segítséget és helyszínelőket kért haladéktalanul a tetthelyre. Miközben várakoztak, megemlítette Jordannek, hogy hát elég szokatlan és erős véletlen, hogy pont ő találta meg az eltűnt férje holttestét. A válasz csak annyi volt, hogy ez az a hely, amit Cody mindenképpen látni akart, mielőtt meghal, és biztosan az ismeretlen barátai hozták el ide. Sajnálatos módon a hatóság, aznap nem, majd csak másnap, július 12-én tudta kiemelni a testet. A terület, ahová zuhant, nagyon nehezen megközelíthető, és a testet csak helikopter segítségével sikerült felhúzni a mélyből. A mentőcsapat végül arccal a földön fekve találta Codyt a pontosan 91 méter magas sziklafal lábánál, és csak a speciálisan felkészített helikopterük tudta kiemelni erről a hátborzongató helyről. Amikor végre felhozták és kiterítették, hogy jobban szemügyre vehessék, a vizsgálatot végző orvos feljegyezte, hogy a férfi nem visel jeggyűrűt. A testtől nem messze a szakadékban találtak egy ronydarabot is, olyat, ami nem passzolt a holttesten található egyik ruhadarabhoz sem. Mivel megtalálták a holttestet, a rendőrség visszavonta az eltűnt személy utáni nyomozást, és a halál okait kezdte kutatni. Első körben arra fókuszáltak, hogy hogyan kerülhetett Cody a sziklafalhoz, és hogy volt-e vele valaki. Ennek a megválaszolására elsőként a park térfigyelő kameráit ellenőrizték. A felvételeken olyat láttak, ami a nyomozást egy új, talán nem annyira meglepő irányba terelte. Amikor a nyomozók a part bejáratánál lévő kamera július 7-i, az eltűnés napjáról készült felvételeit ellenőrizték, azokon Cody és újdonsült felesége Jordan tűnt fel, ahogy behajtanak a parkba, Leparkolnak a körparkolóban, kiszállnak és elindulnak túrázni. Mivel Cody testét a Nemzeti Park területén belül találták, az FBI átvette a nyomozást és felfegyverkezve a térfigyelő felvételeivel egyből vissza akarták hívni Jordan egy újabb kihallgatásra. Már tudták, hogy Jordan hazudott nekik a kezdetektől, és hazudott a barátainak is a titokzatos idegenekről, akivel Cody kocsikázni indult az éjszakába. De mielőtt újból kikérdezték volna, egy baráttól érkezett újabb információt még leellenőriztek. Ez a barát azt mesélte a nyomozóknak, hogy Cody megtalálása előtt pár nappal nagyon fura beszélgetése volt Jordannel. Miközben a templomi munkájukról társalogtak, Jordan megemlítette, hogy névtelen e-mailt kapott, amiben leírták, hogy mi is történt Codyval pontosan. Az e-mail szerint Cody három barátjával távozott július 7-én, akikkel túrázni mentek, amikor is Cody a mélybe zuhant. A levélírója felszólította Jordant, hogy állítsa le a férje utáni keresést, mert már nem él. A barát persze nem tudhatott mindent, amit az FBI, csak a levél és Cody holttestének helye közötti összefüggést látta. Az, hogy felvétel van arról, hogy Jordan volt ott Codyval a parkban, és hogy Jordan csak hazudozik, nem sejthette. Az FBI-nak a névtelen e-mail csak egy újabb Jordan-féle hazugság volt. A nyomozók utána is jártak alaposan ennek a szálnak, mert remélték, hogy fel tudják használni ellene a kihallgatások során. Átvizsgálták Jordan számítógépét és az azon található e-mail fiókokat. A törvényszéki technikusok találtak is egy bejövő levelet, amit egy bizonyos Carmen Tony 607 írt. Az üzenet pedig a következő volt. Hello Jordan, Tony vagyok. Ne keresd tovább Codyt, mert meghalt. Láttam az egyik Twitter posztodat, és gondoltam rád írok. Találkoztam Codyval meg pár haverjával aznap a Columbia vízesésnél. Cody mondta nekem, hogy szeretne kicsit a cimboráival lenni, akik elviszik őt kocsikázni. Elköszöntek tőlem, és egy fekete autóval elhajtottak. A három másik idővel visszajött, és azt mondta, hogy miközben kocsikáztak, Cody kiszállt, hogy sétáljon egyet, de lezuhant egy szikláról, és szörnyet halt. Sajnos nem tudom, kik voltak a srácok, de ti mindenképpen hagyjátok abba Cody keresését, mert ő már halott. Tony. És micsoda meglepetés, a nyomozók kiderítették az üzenet eredetét. Persze Jordan volt az, aki ezt a névtelen fiókot létrehozta, és saját maga küldte el saját magának az üzenetet arról, hogy Cody halott. Bizonyítékokat találtak arra, hogy Google böngészőn keresztül a szülei házából készítette el a névtelen bejelentőt, majd otthon saját gépéről küldte el saját címére a levelét. Az idébélyegző alapján az üzenetet július 10-én küldte el magának, amikor Cody még eltűnt személy volt, de két nap múlva csodával határos módon Jordan megtalálta a holttestét. Ezek után az FBI-nak már elég bizonyítéka volt, amivel sarokba szoríthatták Jordant. Videófelvételük volt július 7-éről, amint Jordan és Cody együtt mennek a parkba túrázni, és ott volt az áll e-mail is. A második interjún Jordan megtört és beismerte, hogy hazudott Cody halálával kapcsolatban. Azt is elismerte, hogy a barátoknak és a családtagoknak is hazudott arról, hogy mi történt a férjével. De tekert még egyet a történeten, és az új verzió szerint ő és Cody heves vitába keveredett július 7-én, és úgy gondolták, kiszellőztetik a fejüket egy kis túrázással. Végül egy meredek sziklás részen kötöttek ki, ahol újból veszekedni kezdtek, amikor is a vita közepén Cody nagyon bedühödött és megragadta Jordant, aki, elmondása szerint, ekkor úgy érezte, Cody mindjárt leteperi és bántalmazni fogja. Ösztönből menekülni próbált, kitépte a kezeit a szorításából és ellökte magától a férjét. A nyomozók azért tovább kíváncsiskodtak, mire Jordan elismerte, hogy volt olyan pont, amikor elhagyhatta volna a helyszínt és kitérhetett volna a veszekedés elől. De már túl dühös volt, és inkább mindkét kezével ellökte magától Codyt. A hátát lökte meg, ami következtében Cody arccal a szakadékba zuhant. Na, itt hagynék egy lélegzetvételnyi szünetet a hallgatóknak, hogy megemészszék ezt a izgalmas kis esti mesét. A történetét enyhén szólva is kétkedve fogadták a nyomozók. Nem tűnt fairnek, hogy önvédelemre próbál hivatkozni. Nem is nagyon hittek neki, hisz azzal kapcsolatban is hazudott, hogy hová tűnt azon az éjjelen a férje. Jó eséllyel a halálának körülményeire sem mondott igazat. Pár hétbe beletelt, mire minden körülményt végigvettek, és összegyűjtöttek Cody halálával kapcsolatban minden elérhető információt. A nyomozóknak végül egy szép kerekgyilkossági ügyre való bizonyítékuk gyűlt össze. Egyszerűen túl sok minden mutatott arra, hogy Jordan előre eltervezte, hogy férjét a parkba csalja, azt megelőzően pedig alibiként a házasságuk megromlásáról panaszkodjon. Mindent összevetve a nyomozók meg voltak győződve arról, hogy Jordan egy hidegvérű gyilkos. Két hónappal Cody halálát követően a rendőrség emberöléssel vádolta meg Jordant. A vádemelési eljárásban szereplő dokumentumok bizonyítók hiányában nem voltak elegendők az előre kitervelten elkövetett emberölés minősítéshez. A bíróság a letartóztatását követően engedélyezte Jordan szabadlábra helyezését, mondván kicsi az esély a szökésre. Viszont házi őrizetben kellett maradni, amíg a tárgyalására várt. Pár héttel az első vádemelést követően az ügyészség a vádat minősített emberölésre súlyosbította, egy új bizonyítékra hivatkozva. Emellett az emberölési vádat is megtartotta, megspékelve azt hamis tanúzással. Erre azért volt szükség, hogy az első vádpont esetleges elbukása esetén is garantálva legyen, hogy Jordan ügye valamilyen letöltendő büntetéssel érjen véget. Az említett új, az előre eltervezettséget sugalló bizonyíték, a Cody teste mellett talált ruhadarab, sokkoló volt. Az ügyészség szerint az Jordan arra használta, hogy bekösse Cody szemét, meglepetés színlelve, mielőtt a mélybe lökte. Egy FBI-os törvényszéki szakértő letesztelte az anyagot és megtalálta Cody hajszálait beleágyazódva a szövetbe. Ez a bizonyíték mindent megváltoztatott Jordan állítólagos önvédelmi sztoriával kapcsolatban. A nyomozók megerősítették, hogy Codynak esélyesen volt hadakozni a feleségével, miközben be volt kötve a szeme. Ez a kis darab textil újból bizonyította, hogy Jordan hazug, manipulatív és, ami a legrosszabb, gyilkos. Jordan védői panaszt nyújtottak be a bíróságon, mondván erről az új bizonyítékról csak 3 héttel annak laborba küldése, 10 héttel annak begyűjtése után értesültek. Mivel sem ők, sem pedig a bíróság nem tudott róla időben, kérték annak figyelmen kívül hagyását. Ezen felül a védők támadták a kihallgatáson résztvevő FBI nyomozókat is. Állításuk szerint az FBI nem rögzítette az első, 1 óra 20 percet Jordan második kihallgatása alkalmával, és ezt az időt arra használták fel, hogy információkkal tömjék védencük fejét, olyanokkal, amiket az később sajátjaként mondott vissza a felvételem. Ezen felül azt is állították, mint egy cseresznyét dobva a tejszínhab tetejére, hogy az egyik kihallgató helytelenül viselkedett az asszonnyal, és megérintette a térdét a kihallgatások során, amikor még nem pörgött a felvétel. A gyanúsítgatások és a próbálkozások ellenére október 3-án előre kitervelten elkövetett emberölésként került Jordan ügye a bíróság elé. Jordan kitartott áltatlansága mellett, és tagadta az ellene felhozott vádakat. December első hetében a tárgyalása megkezdődött. Jordan védői állították, hogy védencük nem bűnös az ellene felhozott vádpontokban, ő csak egy rémült fiatal nő, aki önvédelemből cselekedett. A bíróság elsődleges feladata az volt, hogy eldöntse vajon ez igaz-e. A tárgyalást 2 hétre tervezték és 60 tanút hívtak be. Az ügyészség a vádat arra alapozta, hogy Jordan elcsarta Codyt a Nemzeti Parkba valami nagy meglepetés ígéretével, ahol a meglepi az volt, hogy lelőgte őt a szikláról. És tette ezt mind azért, mert nem akarta a házasságot. Jordan hetekkel az esetet megelőzően szülei meggyilkolásáról is beszélt egy barátjának, ami az ügyészek számára bizonyította gonosz, akár gyilkolásra is képes jellemét. Jordan nem mellesleg arról is történeteket talált ki, hogy előző kapcsolataiban erőszak áldozata volt, hogy így is szimpátiát ébresszen a körülötte lévőkben. Szakértők szakértők után, tanúk után léptek elő, és Jordan hazugságai, kamu üzenetei és e-mail csalása teljes valójában a felszínre került, ami bizony nem mutatott túl jól ránézve. A tárgyaláson arra is próbáltak választ találni, hogy hová tűnt Cody ujjáról a jegygyűrű. A gyűrű kemény fémből készült, ami igencsak strapabíró. Az ékszerüzlet szakértője, akitől a gyűrűt vásárolták, azt nyilatkozta, hogy bár lehetséges, hogy eltörjön egy ilyen gyűrű, az esély viszont nagyon kicsi rá. Végül sem az ügyészek, sem pedig a védők nem tudtak magyarázatot adni a jegygyűrű hollétével kapcsolatban. Egy baráti pár azt vallotta, hogy Jordanen látták a gyűrűt az eltűnés napján a templomban. Aki ezt tagadta és állította, hogy az rajta volt a férjén, amikor lelökte. Ez megint csak egy olyan ellentmondás, ami rosszul festett Jordanre nézve. A következő tanú, akinek tanúvallomása ugyancsak a vádlottat feketítette, az egyik előző munkaadója volt, akitől Jordan kölcsön kapott az esküvői ceremóniára egy pár díszkesztyűt. A hölgyet az FBI arra kérte, hogy azonosítsa a kesztyűt a Jordan házában készített felvételeken. Meg is találta az egyik képen azok cafatjait a szeméttel keverve. Két napnyi hasonló tanúvallomásokat követően nem várt fordulat következett be a tárgyaláson. Valami, ami megváltoztatta az ügy menetét, és egy pillanatra fényt vetített arra is, hogy mi játszódhat le Jordan fejében. A tárgyalás harmadik napján, halva a tanúvallomásokat, Jordan visszavonta nyilatkozatát, miszerint ártatlan, minősített emberölésben, és bűnösnek vallotta magát a második vádpontban, emberölésben. Ez igencsak meglepő fordulat volt. Az ügyészek a záró beszédjüket követően, de még az ítélet hozatat megelőzően elmondták a közös megegyezés feltételeit, amit Jordan a kedvező büntetés reményében el is fogadott. Bár az amerikai törvényhozásban lehetőség van a nem minősített emberölésben bűnösnek talált vádlottat életfogytiglanra ítélni, ez elég ritka. Plusz ezen felül Jordannek nem volt priusza, és önként vállalta a megegyezést. Jó eséllyel valahol 19 és 25 év körüli büntetésre pályázott. A megegyezés elfogadásával viszont Jordannek magyarázatot kellett adnia a bíróság előtt tettéről, amit meg is tett. Vallomása szerint felelőtlen cselekedet volt ellökni férjét. Kiemelte, hogy a házassága nem úgy alakult, mint ahogy annak kellett volna. Lelökte Codyt és ott hagyta. Nem jelentette a rendőrségnek, mert félt. Hazudott az FBI-nak, mert attól tartott, hogy nem adnak majd neki esélyt arra, hogy elmagyarázza az igazi okokat. Azt hitte, egyszerűen csak letartóztatják és hidegre teszik. Magyarázata szerint az, hogy az esetét követő hétfőn teljes nyugalommal csevegett az aznapi táncórákról, csak egyfajta önmegnyugtatás volt. A bíró nem engedte el ennyi magyarázattal. Kérte Jordant, hogy pontosan mondja el lépésről lépésre, hogy mi történt aznap Codyval. Erre ő előadta újból, hogy veszekedésük csúnyán elfajult, és már attól tartott, hogy férje komolyan bántalmazni fogja. Amikor meglőtte, nem is gondolt bele, hogy pont egy szikla szélén állnak. Csak rossz helyen és időben voltak. Kitartott amellett, hogy akkor ott nem tudta, hogy Cody halálra zúzza majd magát a köveken. Az egész veszekedés Cody házasságon belüli viselkedése miatt alakult ki, aminek a végére Cody teljesen elveszítette az önuralmát. Ismét elismerte, hogy volt egy pont, ahol odébb állhatott volna, de ahelyett hagyta, hogy dühe elhatalmasodjon rajta. Érzelmi adalékként annyi, hogy Cody édesanyja abban a pillanatban, amikor Jordan beismerte tettét, láthatóan kiemelkedett székéből, és félhangosan kitört belőle egy igen. Az ítélet hirdetést megelőzően a családtagok és barátok leveleket olvastak fel a bíróságnak. Némelyik védte, némelyik támadta Jordant. Pár gondolatot megosztanék, hogy érezzétek a mint a feleséget körülvevő emberek, mit gondoltak róla és a büntényről. Egy családot és Jordant is jól ismerő fiatalember azt írta, hogy Jordan mindig is szerény és csendes volt a felszínen, de számító és hideg legbelül. Soha semmilyen érzelmet nem mutatott ki Cody halálával kapcsolatban. A temetésen nemhogy nem gyászolt, arca unott volt, és a ceremónia nagy részében a telefonját nyomkodta. Egy másik barát azt írta, hogy Jordan már gyerekkorától fogva amolyan csendes felbújtó volt. Sűrűn biztatta társait rossz viselkedésre. Azt is észrevette, hogy Jordan viselkedése az esküvőt követően napról napra zavarosabb lett, és teljesen kontrollt vesztett az érzelmei felett. Többen visszatértek a manipulatív jellemvonáshoz, és sokan a szociopata jelzőtől sem riadtak vissza. Jordan családjának üzenetei természetesen az érem másik oldalát mutatták, és kérték a bíróság engedékenységét a büntetési tétel kiszabását illetően. Bár nem értették, hogy a csendes, dolgos, vallásos lány miért hazudott az esettel kapcsolatban, biztosat voltak benne, hogy csak félelemből tette, amit tett. Az ügyészség a maximális büntetés kiszabását kérte, ami 50 évtől életfogytiglant jelent. A védők persze ennél sokkal kevesebbet szerettek volna. A végjátékot megelőzően viszont egy újabb fordulat következett be, amire aztán végképpen senki sem számított a tárgyalás finisében. március 24-án az ítélet hirdetés megelőző napon Jordan újból meggondolta magát, és visszavonta, hogy elismeri a bűnösségét, és visszatért a kiinduló pontra, miszerint ő teljesen ártatlan. A bíró ezt a párfordulást figyelmen kívül hagyta, és tekintettel Cody családjára nem rendelt el újabb tárgyalást az ügyben. 2014. március 27-én Jordant 30 évnyi börtönbüntetése ítélték, a szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. A családjától távoli Alabama államba utalták a büntetése letöltésére, ahol folyamatos pszichiátriai megfigyelés alá vonták. Ezen felül Cody kimentésének 16 000 dolláros költségét is meg kellett térítenie. A bíróság kiemelkedően önző és furcsa személyiségnek írta le Jordant az ítélet hirdetés során, akinek semmilyen formában sem fordult meg a fejében, hogy segítsen Codyn az esetet követően. A története nem vagy csak alig hihető, szinte biztos, hogy csak kitalálta az egészet. Nem lehet normális az, aki 8 nappal az esküvőjét követően elteszi láb alól a férjét, majd igyekszik hazugsággal eltakarni a nyomait. Nekem csak annyi kérdésem van, hogy vajon mi lehetett az egy vallásos lány számára, ami a randizáshoz képest új volt az esküvőt követően, ami ilyen hirtelen és radikális lépésre kényszerítette, és ami a személyben erőszakos tettnek látszott. Végezetül egy sor a közös esküvői dalukból. Te segítettél nekem magasabbra mászni, hogy jobban lássak. Te vagy a biztonság, amibe belezuhanhatok. Hisz te sosem fogsz elengedni. Hallgass meg a többi büntények podcast epizódot Spotify-on, vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjeidet, és kövess Facebookon és Instagramon, ahol az ügyekhez kapcsolódó képanyagokat is megtalálod, mint például a szakadékról készült képet. A következő epizódig, sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.